Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát, Ézsaiás könyve, 6. fejezetéből fogom olvasni, az egész fejezetet, nem olyan hosszú. Tehát Ézsaiás 6. rész, oda nyissuk ki a Bibliát, akinek van, olvasom Isten igéjét, alázatos szívvel hallgassuk. Uzia király halálának évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek ura! Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeik. És hozzám repült az egyik szeráf, kezébe parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Ime, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkbe? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt: Menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét és közbe a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem: Meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: Míg el nem pusztulnak és lakatlanok nem lesznek a városok. A házakba nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogy a csernek vagy a földnek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Amen. Hát drága testvérek, akkor mint ismerősök, szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném elmondani azt, hogy én ma este közétek úgy készültem, hogy cigányok fognak közöttetek énekelni. Hatalmas ébredés van a cigányok között. Az elmúlt hónapban egy román gyülekezetben voltam meghívva evangélizálni, és ebből a gyülekezetből Tofliának hívják ezt a települést Romániába. Hogyha beütitek a Google-ba ezt, hogy Fenomenul Toflia, akkor azt látjátok majd, hogy cigányok ezresével fehér ruhába mennek és merítkeznek be. Hatalmas nagy bizonságtételek, isteni erőknek a megnyilvánulása, Isten szent lelkének a kitöltetése nyilvánul meg közöttük, és egy-egy evangéliumi alkalommal több ezeren áldják és magasztalják az Isten. Én közülük egy párat hallottam azon az estén szolgálni, de azt mondtam, hogyha itt 5 cigány így énekel, akkor hogy énekelhet a 100, meg hogy énekelhet a 200, mert egy olyan lelki hangulatot teremtettek abba a román baptista imaházba, ahol evangélizáltam együtt velük, hogy az valami csodálatos volt, és fel is hívtam János testvéremet, és megkértem, hogy engedje meg, hogy ma este útjuk van errefele, átutaztak volna, itt nem messze szolgáltak, és jöjjenek be, és énekeljenek, de sajnos, hogy a gripa a családjukból is elvitt valakit. A tegnap telefonáltak, hogy sajnálják, de éppen a mai napon lesz a temetése valakinek, nagyon ügyeljünk, mert ebben a gripába halt meg, és ez valahogy az én szívemet is egy kicsit elszomorította, már csak azért is, mert ma úgy jöttem el, drága testvérek, közétek, hogy a feleségemet 40 fokos lázzal a betegágyba hagytam otthon, és a szívembe azzal a gondolattal jöttem el, hogy már harmadik esztendeje történik meg velünk az, hogy kora tavasszal, vagy úgymond télnek a végén, kedves testvérek várnak 2 éve már evangélizálni, aztán a tavaly 3 helyen, azelőtt 2 helyen, most is meg az este is megtörtént, hogy amikor megérkezünk a gyülekezetbe, akkor jégverem szoba, jégverem ágy, jégverem fürdőszoba, és akkor beteszik úgy az ajtót, hogy hónapokig nyomjuk az ágyat. Járjuk a kórházakat, költünk gyógyszerre, és testvérek, sokszor az van bennem, hogy minek hívnak ilyen helyre. Mindig azt kérdezik, hogy Miklós testvér, mit ehetsz? Mondom, szalonnát, vöröshagymával, meg lágykenyérre, ha meleg van a szobában. Ha meleg van a szobában, akkor szalonnával is, testvérek, egy hétig nyugodtan el lehet élni, és így torlódnak mindig a programjaink, ugyanis a feleségem olyan örömmel készült közétek is, meg olyan örömmel készült, hogy éneket tanít gyülekezeteknek, jövő héten én már Arbertisán az evangélikusoknál evangélizálok, aztán onnan megyek át Tapió Szelére egy hétig, utána meg jövök haza Panitra egy hétig, és utána meg a románok között, tehát kellene menni, de hát egészség kellene, meg az egészségre ügyelni kellene, úgyhogy most már nagyon abban a helyzetben vagyunk, hogy azt mondtuk, hogy át kell gondolni ezt az egész missziót, és vagy megírni előre a levélbe, hogy testvérek, rakjatok tüzet, csak akkor maradunk, vagy ha nem, akkor bemegyünk egy szobába, megnézzük, hogy milyen az időjárás, és ha nem, akkor átmegyünk egy panzióba, szégyen ide, szégyen oda, de így ezt tovább nem tudjuk végezni. Hát testvérek, így érkeztem meg közétek, de hiszem azt, én gyaluban mindig felszoktam töltődni, meg szoktam erősödni a szolgálatban is, a testvérekkel való találkozásban is, és hiszem, hogy ezen a hétvégén is ugyanez, közöttünk itt lesz az Úr, itt van az Úr, és megtörténik, hogy mindannyian megerősödve mehessünk haza, hogy a körülmények ellenére hitben járni tudjunk a vizen. Hogy ne húzzanak le bennünket a fizika törvényei, gondok, betegségek, problémák, hanem tudjunk ezen felülemelkedni, és tudjunk Jézus Krisztussal járni a vizen. Szeretném nektek elmondani, hogy amikor én gyaluba jövök evangélizálni, akkor egész úton bennem hatalmas harc folyik. Azért folyik bennem a harc, mert soha nem tudom azt, hogy hogyan szolgáljak. Ugyanis tudom azt, hogy gyaluba el fognak jönni olyan emberek, akik már megtértek. Akik már régóta hívők, és ma este megbizonyosodtam afelől, ugye, hogy nagyon sok olyan testvérem van itt, aki valószínűleg, hogyha nem is találkoztunk, de vagy gyülekezetből, vagy a YouTube-ról való szolgálatokból ismert. És ilyenkor mindig az a gondom, hogy most úgy jöjjek közétek, hogy a hívőket erősítsem az ige által a hitbe, vagy azokat, hogyha netalán becsöppen 2-3 új és nincs megtérve, azoknak mondjam az igét, hogy térjenek meg. És valahogy úgy vagyok ezzel, ugye, mert most minden szolgálatot azonnal feltesznek a YouTube-ra, aztán ha elmegyek egy új gyülekezetbe, hogy jönnek újak, szükség lenne a megtérésükre, és akkor én mondom a megtérésem történetét, és azok, akik már engem nagyon jól ismernek, akkor azt mondják, hogy ezt már én Bódis Miklóstól hallottam. És hát testvérek, beleestem én is abba a csapdába az elmúlt évbe, hogy én is elkezdtem, valaki most mondta itt az evangelizáció előtt, hogy a megtérésekről nem nagyon lehet hallani templomokba. Én is elkezdtem prédikációkat írni magamnak, hogyha már megyek ide meg oda evangelizálni, és teszik fel a YouTube-ra, mert úgy voltam, mint Wesley, John Wesley, szerintem az egyik legnagyobb igehirdető, aki 52 éven keresztül napi átlagban 60 kilométert lovagolt minden nap, és naponta kétszer hirdetett igét, és volt Wesleynek egy rajongója, aki mindenhova követte Wesleyt, hogy hallgassa. És Wesleynek ez volt a kedvenc igéje, ezáltal szokott evangelizálni, hogy szükség néktek újjá születnetek. És amikor már Wesley 24-szer is különböző gyülekezetekbe erről szolgált, hogy szükség néktek újjá születnetek, akkor Wesleynek ez a rajongója oda ment az egyik istentisztelet után hozzá, és azt kérdezte, hogy tiszteltes úr, maga még tud más igéről is prédikálni a Bibliából? És Wesley ránézett, és azt mondta, hogy tudok. És ez rákérdezett, és azt mondja, hogy akkor miért nem prédikál arról? És Wesley nyugodtan ránéz, és azt mondja, azért, mert neked szükség újjászületned. Mert szükséges, hogy újjászülessetek. Drága testvérek, én is elkezdtem prédikációkat írni, aztán decemberben szolgáltam egy magyarországi református gyülekezetbe, és a Mikulás este ott kapott. És Mikulás estére jött egy család, aki ismert engem, és hozott nekem egy ajándékot, egy cserép szívet, és a cserép szíven egy igét a Bibliából, és amikor átadták, azt mondták, hogy ez a tiszteltes úr igéje. Ugyanis tudták azt, hogy azon az estén, meg azon a héten, amikor én megtértem, akkor az evangélista arról a vakról szolgált minden este, akinek Jézus a Siloám tavánál megnyitotta a szemét. És mindig el szoktam mondani, hogy én vagyok az a vak, magyarországi testvérek így is telefonálnak sokszor, nem azt kérdezik, hogy haló, Bódis Miklós, mikor beszólnak a telefonba, hanem így kérdezik, hogy haló, az a vak, akinek Jézus a Siloám tavánál megnyitotta a szemét, és mondom, hogy én vagyok. Én vagyok az az ember, és megkaptam ezt a kis igét 4 napomra ajándékba, és felébresztett testvérek, hogy mit kell csináljak ezután is. Ezen a kis cserépen, gyönyörű kis tulipánokkal, rózsákkal, ez az ige van. Egyet tudok. Bár vakoltam, most látok. Ennyi. Ez a vak, akinek Jézus meggyógyította a szemét, hú, kérdezték, hogy Ed, mit gondolsz erről, mit szólsz ehhez, mit mondasz róla, és ez a vak azt mondta, én egyet tudok, és azt mondom, testvérek, hogy én vak voltam 30 éves koromig, és És most látok 21 éve, testvérek, egy februári estén az Isten megnyitotta a szememet, és látok. Nézzétek csak meg, hogy mivel kezdődik Ézsaiás megtérése, mert itt nem szeretem az új fordítású Bibliába a címeket, már kötekedek mindennel. Ezt a címet se szeretem, Ézsaiás elhívása. Ez a cím ennek a fejezetnek az új fordítású Bibliába. Téves testvérek. Még jó, hogy a Bibliát nem másítják, mert azt nem tudják. Ezért a címeket mindig cserélik. Testvérek, elhívás csak azt kaphat, aki egyszer megtér. Csak annak lehet elhívása, aki egyszer újjászületik. Ezért a 6. fejezet Ézsaiás megtéréséről szól, és utána az elhívása. Ézsaiás megtérése és elhívása. És drága testvérek, Ézsaiás a saját megtérésének a történetét ezzel kezdi, hogy Uzia király halálának az évébe láttam az Urat. Láttam az Urat. Testvérek, mielőtt bejöttem volna, megérkeztem, és itt a folyósón hallgattalak, meg hallgattam, ahogy énekeltetek, és örömmel a kezembe vettem Viski Feri bácsi új áhítatos könyvét, és az első oldalon olvasom, hogy ő minden egyes szolgálatakor rákérdezett arra, hogy és te. Azt mondja Ézsaiás, hogy ő látta az Urat. És képzeljétek, én elhiszem neki. Én elhiszem neki, hogy igazat mond. Az én kérdésem az, hogy te már láttad az Urat? Megnyitotta az Isten a szemedet, hogy láss. Mert tudjátok, évekkel ezelőtt a kislányaink hazajöttek egyszer az iskolából, és hoztak egy kis könyvet magukkal, amiben állattörténetek voltak. Én még egy ilyen jó, értelmes könyvet állatokkal magyaráztam meg a kis könyv a legnagyobb bibliai igazságokat. És én ebből a könyvből tudtam meg először, hogy a pókok csak addig látnak, ameddig a hálójuk tart. Tovább nem. És ez a kis történet a pókról, az egyik történet a sok közül, a pókokról szólt, és azzal kezdődött, hogy két pók beszélget a pókháló közepén. És azt mondja az egyik pók a másiknak, hogy figyelj csak ide te, vannak közöttünk pókok, valami csoda pókok, hívőknek hívják őket, akik azt állítják, hogy ezen a hálón kívül, amiben mi itt élünk, jár egy lény, amelyet így hívnak, hogy ember. Te hiszed ezt? És a másik pók ránéz, azt mondja, hogy te ez hülyeség, ezt a papok találták ki, meg az egyház, meg a hívők megbolondultak. Te tudd meg, hogy ezen a hálón kívül, amiben mi itt élünk és vagyunk, ezen kívül nem létezik semmi. És drága testvérek, ebben a pillanatban a pókháló mellett ott megy el az ember. Na most független attól, hogy a pókok mit hisznek rólunk, emberekről, hogy mi vagyunk vagy nem, hogy mi létezünk vagy nem, ember létezik. Független attól, hogy te most, ma este mit hiszel az Istenről, mit hiszel az Isten országáról, az anélkül is létezik, hogy te hinnéd. Meg hogy te meggyőződve lennél felőle. Csak hogy, drága testvérek, nézzétek meg, hogy embereknek az életébe történik egy találkozás, amikor az Isten kinyitja a mennyet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a gyalui villagong egy olyan hely, ahol találkozik a menny a földdel. Itt találkozik a menny a földdel ezen a helyen, és az Isten kinyitja a mennyet, és azt mondja sok embernek, akit ide hív, hogy tekints be, Nézz be! És drága testvérek, nem igaz az, amit a világban mondanak, hogy Isten azért nincs, mert senki nem látta. Nem igaz. A Biblia pontosan tele van, ma este fel tudnák nektek úgy kapásból sorolni 20 embert, akiről a Biblia azt írja, hogy színről színre, nem így csak, hogy gondolatba, meg álomba, hanem színről színre látta az Isten, volt vele találkozása. Volt olyan, aki elfordult, volt, aki befette a fejét, volt, aki befutott a barlangba, testvérek, volt, akinek egy diktátornak elkezdett reszketni a lába, meg a keze, mert 3 ember dobott a tűzbe, és amikor ment, hogy nézze meg őket, hogy elégtek, akkor 4-et látott, testvérek, és szaladt, hogy hány ember van a tűzbe. Testvéreim, nézzétek meg, hogy ott van Ady Endre, az a költő, aki először a parázna életével megkapja a szifiliszt, aztán megtér a nyomorúságába, és azt mondja, hogy amikor egyedül maradtam, amikor a terhemet roskadozva vittem, akkor csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. És azt írja a vers befejező részébe, és megvakult a hiú szemeim, és meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökké látom. Mi történt? Azt mondja Ady, megvakult a hiú szemeim, meghalt a ifjúságom, a reményem, a vágyam, de őt, a nagyszerűt látom. Testvérek, érdekes, hogy Pál apostol is akkor kezdte látni az Isten, miután leesett a lóról és megvakult. És 3 napig vakon volt Damaszkuszba, és az Isten kinyitotta a szemét, hogy lásson és másképp lásson. Testvérek, szeretném ma este mindegyiketektől személyesen, komolyan megkérdezni, találkoztál már vele? Láttad-e őt? Van-e vele kapcsolatod, élő kapcsolatod? Volt-e olyan teofániád, Isten élményed, amikor tudtad azt, hogy az Istennel van dolgod? Drága testvérek, ez nem látomás, ez nem álom, ez nem Mária jelenés, mint ahogy sokan mondják, hanem nagyon sok embernek az életében úgy történik, mint ahogy az én életemben 30 éves koromban, egy februári este, amikor én nem azért indultam el, hogy eljövök gyaluba, megerősödök hitáltal, megtérek, hanem azért indultam el egy autóval, hogy öngyilkos leszek. És az Isten elvitte ezt az autót egy ilyen evangelizációs alkalomra, és azon az estén egy rákos református lelkész hirdette az evangéliumot, és úgy írta le azon az estén Krisztust, mintha ott abba a terembe feszítették volna meg. Testvéreim, itt nekem a hátsó sorba felragyogott a kereszt, és én láttam őt. Láttam, ahogy szenved, láttam vérbe őt, láttam tövis koronával, és néztem hátulról, és testvérek, hogyha ez csak Bódis Miklósér volt, ha megjelent volna fizikailag a terembe, akkor ahogy ti ma este itt vagytok, a 80 ember felugrott volna, és azt mondta volna, hogy látjátok, ott van. De senki nem látta, csak én. Senki nem látta, csak én. És láttam, ahogy szenved, és láttam azt, ahogy középen kimegy valaki, és átszúrja az oldalát, és ebben a pillanatban jött a szószék felől a hang, de ez már nem emberi hang volt. Az ember csak egy cserépedény volt, amely rá egy pár hétre porrá vált, és elmúlott, és jött az isteni hang, te vagy ez az ember. És drága testvérek, ebben a pillanatban a szememről a hátsó sorba lehullott a lepel. Amiről Mózes azt mondja, hogy Izrael népe előtt is ott van a Mózes által felrakott reper, egészen addig, míg meg nem térnek. Amikor megtérnek, hallgassatok meg egy messiás hívő zsidót, hogy hogy kezd el beszélni Jézusról. Addig a Tóráról beszél, meg a törvényről, meg Mózesről, meg az Ószövetségről. De abban a pillanatban, amikor elvétetik a szeméről a lepel, kedves testvéreim, én pap voltam már 6 éve, én nem kellett újra teológiát tanulja, csak az Isten fordított egyet az egészen. És egyszerűen csak elkezdtem látni, hogy az összefüggéseket, azt, amit 5 éven keresztül az egyetemen tanultam, hogy mi miért volt, rányilott a látásom az Istennek az útjára. És drága testvérek, azon az estén, én nem tanakodtam testtel és vérrel. És nem tanakodtam emberekkel, nem tanakodtam a szívemmel, a gondolatommal, hanem azon az estén, én 30 évesen, február 23-án, 98-ban letettem az életemet, a jövőmet, a családomat Jézus Krisztusnak a kezébe. Annak a kezébe, aki meghalt értem. Láttad-e az Urat már, és megtörtént-e az életedbe a megtérés, az, hogy téged a halálból az életre hozzon az Isten. Mert figyeljétek csak meg, testvéreim, minden élet halállal kezdődik. Minden élet halállal kezdődik. Mikor tér meg Ézsaiás? És ő pap volt, itt egy papnak a megtéréséről olvasunk. Azt mondja, hogy Uzia király halálának az évében. Ez nagyon fontos, testvérek. Tudjátok, hogy miért? Mert Ézsaiás, a kis fiatal pap, a királyi városba, a király mellett Uziának volt az udvari papja. És testvéreim, Uzia király egy nemzeti hős volt. Olvassátok el majd a királyok könyvébe, a királyok könyvének a történetét, hogy miket írnak Uzia királyról, hogy hogy építette meg a várfalakat, hogy szervezte meg a hadsereget, micsoda megvalósításai voltak. Uzia királynak csak egyet nem szeretett Uzia király, a hívőket. Azokat üldözte, azokat kergette. És a kis Ézsaiás pap Uzia király udvarába tátott szájjal nézi és csodálja ezt a királyt, aki nemzetileg a nemzetet, a hazát, a népet, az országot így fejleszti fel. És testvérek, Uzia király Ézsaiásnak bálványa lett. Ézsaiásnak bálványa lett. És amikor meghal Uzia, akkor összetörik a bálvány. Akkor összetörik a bálványkép, és szabad lesz az út, eltűnik a bálványkép Ézsaiás elől, és szabad lesz az út arra, hogy meglássa az Urat. Drága testvérek, minden új élet egyszer halállal kezdődik, ugyanis az életedbe addig, amíg össze nem törik a bálványképet, addig nem láthatod meg az Urat. Nem vettétek észre, hogy mit mond Lót, amikor az Isten azt mondja, hogy Sodomából meneküljön a családjával a hegyre? Azt mondja Lót, hogy Uram, csak oda ne kelljen menni. Nézd csak, kinéztem magamnak itt alul egy kis, szép kis nyugodt várost, Coárt. Hadd mehessek oda. És testvérek, az Úr azt mondja, hogy jó van, Lót, már menjél oda, ahova te akarsz, csak már egyszer menjél, mert Sodoma meg Gomora mindjárt pusztul el, és Lót oda megy, ahova ő akar, aztán ott elfogja a félelem, s a lányaival bekerül egy sötét barlangba, s a sötét barlangban meg vérfertőzésbe, s a vérfertőzésből lesz Ammon meg Moab, akik Izraelnek mindig ellenségei lettek, és akikről Isten azt mondja Izraelnek, hogy soha nem szabad hozzányúljatok. Nem engedte Ábrahámért, az Ábrahámnak adott ígéretért Izraelt, hogy Moábot meg Ammont bántsa. El kellett tűrni. El kellett tűrni, testvérek. És azt mondja Lótnak az Isten, hogy menekülj a hegyre, mert a hegyen életbe maradsz. Mensd az életedet, menekülj a hegyre. És Lót azt mondja, hogy Uram, csak a hegyre ne meneküljek, mert ott meghalok. Hogy? Az Isten azt mondja, hogy menekülj a hegyre, mert ott fogsz élni, és te azt mondod Lót, hogy nem megyek a hegyre, mert ott meghalok. Testvérek, mi hal meg a hegyen? Én évekkel ezelőtt megismerhettem azt a két lelkészt, aki elvitte a levelet Sztálinnak, hogy térjen meg, az öreg Zimányi Józsi bácsit, és az idős Horkai Barnát. És Horkai Barnának megismertem a feleségét is, heteket tölthettem együtt velük, amikor evangélizáltam ott, és ez a házaspár annyira megszeretett, hogy megmutattak nekem egy kis képet, ennyi a kép, otthon őrzöm, amit Horkai Barna bácsinak a felesége festett, és kiküldte Szibériába, a lágerbe, a férjének, a férje a zsebébe megőrizte, és hazahozta. És ezt a képet nekem adták ajándékba, és azért őrzöm ezt a képet, testvérek, mert egy nagyon fontos dolgot ábrázol. Egy kis dombon, egy kis virágos dombon, ott áll a kereszt. A keresztnek az egyik oldala virágos, ott patakok folynak, virágok nőnek, a másik oldala sötét, ott pusztaság van a kereszt alatt. És a kereszt alatt, a földön, ott fekszik két betű összetörve, mint a cserép, amikor ledobod a földre. Egy E betű, meg egy N betű. Összetörve az én. Menj a hegyre, élni fogsz. Menekülj a hegyre, a Golgotára. Uram, nem megyek a hegyre, mert ott meghalok. Mi hal meg, testvérek, a hegyen? Az én. Az ego. És Lót ezt nem akarta. Uram, nekem még vannak céljaim. Nekem még vannak elképzeléseim. Nekem még vannak megvalósítani való dolgaim. Én nem akarok a hegyre menni, mert tudom, hogy ott belehal az énem. És Isten azt mondja, hogy menj oda, mert ott fogsz élni, te szerencsétlen. Testvérek, amíg ott van a bálvány az életedben, amíg ott van előtted a bálvány, amíg élt Uzia, addig Ézsaiás nem tudott megtérni. Amikor meghalt a bálvány, meghalt a király, akkor felébredt Ézsaiás. Hoppá! Meghalt Uzia. Hát most én következek majd lassan. Mi lesz velem? Hova megyek? Mi lesz az üdvösségemmel, mint pap? Ha nem vagyok megbékülve az élő Istennel, meghal az énem. Testvérek, azon az estén, amikor, azon a februári estén, amikor átadtam az életemet az Úrnak, akkor nekünk is osztottak igéskártyát, amilyet én osztani fogok nektek ma este, egy-egy igét. És én tudjátok, hogy azon az estén milyen igét kaptam. Ott mindenkinek adtak egy igét, és azon az estén kaptam egy igét az Úrtól. Jobb könyvében található ez az ige, dobd az ofíri aranyadat a patak kövei közé, s akkor az Úr lesz neked válogatott ezüstöt és drága aranyot. És testvérek, én ebből egy dolgot értettem meg azon az estén. Ha én valamit szorongatok, és nekem megvolt, mint papnak testvéreim, a hivatásom, a szolgálatom, a palástom, a munkakönyvem, a jövőm, és Isten azt mondja, hogy az ofíri aranyadat dobd be a patak kövei közé. Hadd menjen! Az ofíri aranyat, Uram, de hát az ofíri arany a legfinomabb arany. Az van a legjobban, testvérek, kitakarítva a salaktól, a legdrágább. És Isten azt mondja, dobd az ofíri aranyadat a patak kövei közé, és akkor az Úr lesz neked a válogatott aranyod, és a válogatott ezüstöd. És megértettem azt, hogy addig, amíg én el nem engedek mindent, amíg át nem adom a vezetést az Úrnak, amíg le nem teszek mindent a kezébe, addig őt nem nyerhetem meg, nem ölelhetem meg, nem kaphatom meg. És választanom kellett, testvéreim, az egóm, az énem halála között, és választanom kellett az örök élet között, és én őt választottam. Uzia király halálának az évébe mondja Ézsaiás, láttam az Urat hatalmas trónon, palástja betöltötte a templomot, körbevették a szeráfok. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. És azt mondja Ézsaiás, hogy áll ez az Úr előtt, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú négy között lakom. Drága testvérek, hogyha elolvassátok a megelőző öt fejezetet, ez a hatodik fejezet, ha elolvassátok Ézsaiásnak, a papnak az első öt fejezetét, akkor azt fogjátok látni, hogy Ézsaiás csak úgy dobálózik a jajokkal. Azt mondja, hogy jaj nektek, aki korán reggel ital után jártok. Hát tényleg jaj. Aztán azt mondja, hogy jaj nektek, akik házhoz házat ragasztottok, mezőt mező mellé vesztek. Aztán azt mondja, hogy jaj nektek, akik azt mondjátok, hogy a rossz jó, és a jó rossz, akik azt állítjátok, hogy a sötétség világosság, a világosságra meg azt mondjátok, hogy sötétség. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat okosnak tartják. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, vitézek a koktélok keverésében. Írja. És testvérek, folytatja, jaj a szomszédoknak, jaj a papoknak, jaj a vezetőknek, mindenkinek, jaj, csak neki nem. Jaj az anyósának, jaj a menyének, jaj a vejének, jaj a testvéremnek, jaj az uramnak. Testvérek, mindenkinek jaj, de neki nem jaj. Amikor megáll az Isten előtt, amikor oda kerül szemtől szembe az Isten elé, akkor nem másnak jaj, hanem azt mondja, hogy jaj nekem. Megálltál már így az Isten előtt. Hogy az nem a másikhoz méred magadat, hanem az Istenhez. Mert azt mondja Jézus, hogy egy alkalommal két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik megállt, és azt mondta, hogy Uram, hálát adok neked, hogy én nem vagyok olyan, mint ez. A másik megállt, és azt mondta, Uram, légy irgalmas hozzám bűnösnek. És azt mondja Jézus, emez megigazulva ment alá, nem úgy, mint Amasz. Miért, testvérek? Azért, mert az a másik úgy ment a templomba, hogy máshoz viszonyította magát. És testvérek, mi amikor máshoz mérjük magunkat, akkor mindig lesz nálunknál trógerebb, nálunknál rosszabb, nálunknál elvetemültebb, nálunknál bűnösebb. Tudjátok, amikor megtértem, akkor a megtérésemnek a híre kiment Magyarországra, és a rokonaim elindultak Magyarországra, hogy nézzék azt, hogy mi történt Miklóssal, hogy így megkeverte Erdélyt, meg a református egyházat. És ahogy jöttek, bementek rokonsághoz, és elkezdtek bizonyos dolgokat hallani felőlem, és eljutottak Körösfőit, és Körösfőn bementek a testvéremhez, aki már akkor hitben volt, és azt kérdezték, hogy Marika, mondd meg nekünk, hogy mi volt Miklósnak az a nagy bűne, ami ilyen kalamajkát csinált, hogy ilyen dolgot idézett elé. És a testvérem rájuk nézett, és csak ennyit mondott, hogy a testvérem Miklós egy pillanatra megállott a mindenható Isten előtt. És drága testvérek, amikor megállunk az Isten előtt, akkor már nem a másikhoz mérjük magunkat, hogy az ennyit iszik, én csak annyit, az ezt csinálja, én nem is csinálom azt, hanem amikor oda méred magadat az Istenhez, akkor csak egyet tudsz mondani, jaj, nekem, elvesztem. Mert az egy dolog, hogy tisztátalan ajkú nép között lakom, hogy olyanok az asszonyok, hogy pletykálnak, gonosz a szájuk, hogy olyanok a férfiak, hogy káromolják az Isten nevét, meg gyalázzák az Isten. Ez egy, hogy ez folyik ebben az országban, azt mondja Ézsaiás. De egészen más, hogy én is ilyen vagyok. Magára ismer. Drága testvérek, az elmúlt alkalommal, amikor novemberben itt voltunk csendes héten, először történt meg az, hogy kint a földön találtunk egy eldobott igét. Először találtam eldobott igéskártyát. Már amikor megláttam a földön, éreztem, hogy ez kemény ige lesz, valakinek nem tetszett. De kíváncsi voltam, hogy milyen ige lehet a kártyán, hogy eldobják. És felveszem, és olvasom az igét, az eldobott igét, bűnös embernél szállt meg. Pillanatok alatt elkezdtem gondolkozni először az ő fejével, aki eldobta, aztán gondolkozni az én fejemmel, hogy nekem mit jelent ez. Az ő fejével azt jelentette, hogy én nem vagyok bűnös. Én itt vagyok gyaluba, én már lehet, hogy meg is tértem, meg újjá is születtem, csak hogy drága testvérek, azon az estén éppen arról volt szó, hogy egy halász magára ismer, és a csónakjába letérdel, és azt mondja Jézusnak, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És amikor ezt kimondja, csak akkor mondja neki Jézus azt, hogy ne tégy, Péter, mostantól kezdve embereket tudsz, meg fogsz halászni, és fogni. És drága testvérek, az, hogy bűnös embernél szállt meg, az egy olyan kontextusban hallatszik, amikor egy vámos, ráadásul a vámosoknak a főnöke, befogadja Jézust a házába, és ott mondják az emberek a városba, hogy bűnös embernél szállt meg. És ahogy én olvastam az igét, azt mondtam magamra nézve, hogy Uram, micsoda kegyelem lett volna, ha én kapom ezt a kártyát. Hogy hozzám bűnös emberhez te bejössz. Hogy vállalod azt, hogy begyere a házamba bűnös emberként. Testvérek, valaki másnak gondolja magát? Többnek gondolja ennél magát? Mert tudjátok, hogy mit szeretnék nektek ma este elmondani? hogy Jézusra ráragasztottak egy csúfnevet, és evel csúfolták. És ez így hangzott, a bűnösök barátja. Akkor miért akarod letagadni mindig, hogy te az vagy? Testvérek, miért akarják emberek mindig a templomba, a gyülekezetekbe azt kommunikálni, hogy én nem is vagyok az? Jézus, én nem vagyok az, akinek te barátodnak mondod magadat. Mert Jézus is ezt mondta. Azt mondta, hogy nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem kinek? A betegnek. És azt mondja Jézus, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam. Nem azért jöttem, hanem azért jöttem, hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Ő a bűnösöket szerette. A bűnösöket kereste. Eljött és meghalt a bűnösért, és utána nyúlt a bűnöshöz, és az életét adta a bűnös emberért. És testvérek, mi állandóan tagadjuk, mi nem vagyunk azok. Már mi nem, ne haragudj, de én már nem vagyok az, akiért Jézus meghalt. Én nem az vagyok, akiért ő eljött. És testvérek, jaj mindenkinek, csak nekem nem jaj. Itt, ahogy Ézsaiás megáll az Úr előtt, azt mondja, hogy jaj nekem, és pillanatok alatt, testvéreim, ráébred a bűnére, hogy neki miből kell megtérjen, mivel volt baja Ézsaiásnak. Baja volt, testvérek, a nyelvével, meg a szájával. És Jézus azt mondja, hogy akinek baja van a nyelvével, meg a szájával, annak baja van a szívével is. Mert a szívnek a mélységéből, a szívnek az indulatából szól a száj. Jézus két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja, hogy az embernek mindig két fronton van a baja. Az egyik a szeme, azt mondja, hogy a szemem megy be a bűn. Vigyázz, hogy mit nézel. Vigyázz, hogy mit figyelsz. Mert a szemen keresztül megy be a bűn. Ha a szemed tiszta, azt mondja Jézus, akkor a te egész lényed tiszta. És akkor olyan világos minden, mint a felkelő nap. És Jézus a másik ajtóra azt mondja, hogy a szájon pedig kijön, ami az emberben benne van. És testvéreim, az ember bizonyos módon kontrollálja sokszor a beszédét. Nézzétek meg, hogy mikor nem tudja kontrollálni az ember a beszédét, amikor szorítóban van. Jézus benne van a présbe a kereszten, meg van feszítve, és testvérek, belőle a présbe, a szőlő présbe az jön ki, ami benne volt. Mi volt benne? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Ez volt benne. És ez jött ki belőle a szorítóban. Belőled mi jön ki, testvér? Milyen a te beszéded? Mert Péterről, nézzétek meg, hogy azt mondják a Jézus halála ítélésének a napján, hogy még a te beszéded is elárul, Péter, hogy te hozzá tartozol. Mert testvérek, aki 3,5 évig az Istennel jár, annak kezd átformálódni a beszéde is. Az kezd úgy gondolkozni, ahogy Jézus gondolkozik. Kezd úgy beszélni, ahogy Jézus beszél. És kezd átformálódni a beszéde. És testvérek, pont ezt, hogy Péter megtagadja, figyeljétek meg, hogy nem akárhogy tagadta meg Jézust, hanem tovább megy. Először csak megtagadta, aztán azt mondja, hogy esküdözött, és végül pedig káromkodott. Tehát először az első, az csak tagadás, nem. Aztán másodszor azt írja a Biblia, hogy esküdözött, és harmadszor pedig már káromkodott is. És amikor harmadszor káromkodni kezd, akkor figyeljétek meg, hogy a világ békét hagy Péternek. Többet nem piszkálják. Többet nem macerálják, többet nem kérdeznek tőle. Igen, Péter, te a hívő így is tudsz beszélni. Káromkodni is tudsz. Esküdözni is tudsz. Na, Péter, most tényleg meg vagyunk győződve, hogy nem tartozol hozzá. Testvérek, drága asszony, testvérek, milyen a beszédetek? Férfi testvérek, milyen a beszédetek? Sóval fűszerezett? Mert a beszédünk elárul bennünket. A beszédünk elárul bennünket. Egyik alkalommal Nagyvárad mellett evangélizálta, és hát egy kicsit elég keményen szolgáltam azon a 4 napon. Azt is feltették a YouTube-ra, és egy nő lájkolja, meg beír elég kemény szöveget, hogy beszél ez az ember, miféle dolog így prédikálni. És testvérek, engem éreztem valamit, engem zsenírozott az, amit ő oda leírt, és utána jártam, mert tudtam, hogy ez ott kellett legyen az evangelizáción, és írtam a lelkésznek, hogy ki ez az asszony. És drága testvérek, jött az információ vissza, hogy ez az asszony hogy beszél az apósával, az anyósával, a férjével, a gyerekeivel, és tanárnő volt az iskolában, hogy hogy beszél a gyerekekkel. Utána írtam neki is egy levelet, testvérek, egy fél napon belül leszették a hozzászólást, leszette a hozzászólását a YouTube-ról. Drága testvérek, hogy beszélünk otthon a férjünkkel, a feleségünkkel? Hogy beszélsz a gyerekeiddel, az öregjeiddel? Sokat szolgálok baptista gyülekezetekbe, románba, magyarba, magyarba kevesebbet. És testvérek, mindig megkérdezem az ott lévőket, hogy emelje fel a kezét az, aki be van merítve. És a baptista testvérek ugye ezt nagyra tartják, felemelik a kezüket, hogy ők be vannak merítve. Na mondom, most akkor a következő az emelje a kezét, aki amikor bemerítkezett, akkor a szájába is engedett vizet. Na, itt már nem emeli senki, és akkor mondom, kedves asszony testvérek, akkor a nyelv nincs bemerítve, igaz? A nyelvet nem érte víz. Kivörösödnek, testvérek, mert tudjátok, hogy mit ír a példabeszédek könyve. Hogy aki a nyelvén uralkodni tud, nagyobb hős annál, mint aki várost hódít. Aki a nyelvén uralkodni tud, az nagyobb vitéz és nagyobb hős, mint aki város nyer meg, mert Jakab azt mondja, hogy nézzétek a hajót, egy kis kormányruddal ide-oda irányítják, nézzétek a lovakat, hogy zablával oda vezeted, és azt mondja, az ember meg nem tud uralkodni a nyelvén. Nem tud uralkodni a beszédén. És testvérek, a beszéddel és a nyelvünkkel a probléma az, hogy a beszédünkön és a nyelvünkön keresztül mindig az jön ki, ami bennünk van. Az a romlottság, ami a szívünknek a mélyén van, a bűn, annak szerszáma a nyelv. És drága testvérek, hogy valahányszor én a 10 parancsolatban ezt az parancsolatot olvasom, hogy ne ölj, én startból nem késre, meg nem pisztolyra gondolok, meg nem fejszére, hanem én legelőször a nyelvre gondolok. Mert testvérek, nyelvvel meg lehet ölni emberekbe a békességet, emberekben meg lehet ölni az önbecsülést, emberekben meg lehet ölni a szeretetet, nyelvvel, testvérek, meg cikkekkel, meg hozzászólásokkal az interneten, meg a Facebookon embereket lehet ölni. És valaki azt mondta, testvérek, hogy mi egy olyan világban élünk, ahol megvalósult, örömteli, valamit elérő embereket ölünk meg. Testvérek, én ezért nagyon sok YouTube szolgálatomba letiltottam a hozzászólásokat. Az nem beszélt testvérek, hogy én küszködök és dolgozok, hogy másfél óráig valahol szolgáljak, és akkor valaki a hangya piszkát odarakja alá egy mondatba, mert pozitív gondolkozásával és okkult hátterével nem ért egyet, ami elhangzik az Isten tisztelete. És testvérek, aki ebbe belemegy, az ugye vissza lehetne írni, meg lehetne neki magyarázni, de vannak emberek, akik nem azért írják oda, mert ők tanulni akarnak meg magyarázni, hanem azért írják oda, mert veszekedni akarnak, civakodni akarnak. És drága testvérek, emlékszek, hogy ha már Viski bácsiról van szó, akkor egyszer megkérdezte tőlem azt, hogy Miklós, akarod, hogy jó házasságod legyen? És mondom, Feri bácsi, persze, hogy akarom. Na akkor figyelj ide, fiam. Ha a feleséged azt mondja neked, hogy az ég zöld, akkor te azt mondod rá, hogy zöld, drágám. Ránézek Feri bácsira, és mondom, de Feri bácsi, az ég kék. Rám néz, azt mondja, fiam, nem azt kérdeztem tőled, hogy milyen az ég, hanem azt kérdeztem tőled, hogy akarsz jó viszonyban lenni a feleségeddel. Mondom, akarok, Feri bácsi, akkor az ég zöld, azt mondja. És rám néz naivan, és azt mondja, hogy fiam, Miklós fiam, mit számít, hogy milyen színű az ég, ha te jól élsz a feleségeddel? És álltam, és mondom, milyen jól mondja az öreg. Mit számít, testvérek, hogy milyen színűnek mondjuk az eget kint, amikor békesség van a családodban? Mi szoktál összeveszni? Ilyen dolgon, milyen az ég, testvérek? És Traucs Liza nénitől egy nagyon fontos dolgot tanultam meg. Áldja meg az Úr ezért, a mondatáért, hogy Isten kijelentette neki. Legyen neked igazas, nekem békességem. Legyen a tied az igaz, legyen a tied az utolsó szó, elhagyom, nem válaszolok rá, nem civakodok veled, nem vitatkozok. Legyen a tied az igaz, és nekem legyen békességem. Drága testvérek, a ti életetekben kinek a hatalma alatt van a nyelved? Mert ezen múlik minden. Hogy ki az ura a nyelvednek? Nézzétek meg, hogy Ézsaiásnak, a papnak az életébe, addig ő is nyomta a süket vicceket, meg a parázna megjegyzéseit, meg a dumáit, és közben hirdette az Istennek az igényét. És amikor megtér, akkor történik valami. Az Isten az oltárról leveszi a parazsat, és odaérteti az ajkához, és megtisztítja a nyelvét, és megtisztítja a száját. És azt mondja, imé bűnöd el van véve, álnokságod el van törölve, vétked meg van bocsájtva. S csak ekkor jön a kérdés. Most pedig akkor ki megy el követségünkbe, kit küldjek? Hogy elmenjen és beszéljen az én nevembe, azt kérdezi az Isten. És Ézsaiás azt mondja, hogy itt vagyok, én küldj engem. És Isten azt mondja, hogy jól van, Ézsaiás, most tiszta szívvel, megtisztult ajkal, megtisztult nyelvvel, megtisztult szemmel lehet menni és lehet szolgálni. Addig nincs értelme. Addig nincs értelme. Amikor az Isten megbocsájtotta a bűneidet, amikor az Isten, és ezt átélted, elveszi a vétkeidet, amikor az Isten az oltáról vett tiszta szénnel megtisztítja a szemedet, a szádat, a szívedet, a gondolataidat, akkor testvérek, el lehet menni, azt mondja Jeremiásnak, ha értelmes dolgokat beszélsz az értelmetlen helyett. Testvérek, mennyi üres semmi beszédet mondunk mi? Sokszor. Értelmetlen dolgokat az értelmes helyett. És azt mondja Jeremiásnak az Isten, Jeremiás, ha megváltoztatod azt, amiről beszélsz, ha megváltozik a beszédet, akkor újra a szolgálatomba állhatsz. Kit küldjek el? És azt mondja, hogy itt vagyok én, küldj engem, és akkor azt mondja az Isten Ézsaiásnak, hogy menj is, mondd a népnek, halván halljatok, ne értsetek, látván lássatok, ne ismerjetek, tedd kövéré a nép szívét, süketti a fülét, kösbe a szemét, ne lásson, ne halljon, szívével ne értsen, s megtérve meg ne gyógyuljon. Ha Jeremiás, ha Ézsaiás helyébe lettem volna, akkor azt kérdeztem volna, hogy Uram, akkor még mi értelme van, hogy menjek? Nem? Drága testvérek, az isteni Ézsaiást egy teljesen eredménytelen szolgálatra hívja el. Menj Ézsaiás és mondd, de úgyse fog rá hallgatni senki. Menj és beszélj, de úgyse fog látni senki. Ezékielnek azt mondja, hogy pajzán dalok énekese leszel, aki jól pengeti a hangot, tetszik nekik az, amit mondasz, de senki nem fog megtérni. És Ézsaiás kérdezhetni, Uram, akkor miért menjek? És tudjátok, hogyha ezt megkérdezte volna, mit válaszolt volna az Úr neki? Én tudom. Azt válaszolta volna, hogy figyelj csak, Ézsaiás, most elmész, elmondod ezeket, és senki nem fog hallgatni rá. Senki nem fog figyelni rá, senki nem fog megtérni. De lesz egyszer Erdélybe egy srác, Bódis Miklósnak fogják hívni, akinek az, amit te itt elmondasz a zsidó népnek, mert testvérek, nem azt ér meg sokszor, akit gondolunk. Nem azt ér meg, akit gondolunk. Lesz majd valaki Erdélybe. Hányszor merítettél vigasztalást Ézsaiásból? Erőt! Abból az igéből, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Tudjátok, hogy mit mond az egyik apostol? Hogy a proféták azt a kijelentést kapták, hogy ne csüggedjenek el, mert nem nélkül, azt akarta az Isten, hogy ne nélkülünk jussanak a teljességre. Tudjátok, hogy mit hiszek? Hogy Ézsaiás látott engem. Hogy Ézsaiás látott téged. Megmutatta neki az Isten, hogy nézd meg, Ézsaiás, most senki nem fog hallgatni rád. De egyszer lesz valaki, akinek a te megtérésednek a története lesz mindenemet, ez alapján tér meg. És a te igéd, amit elmondasz, az Isten igéje, lesz valakinek a kiemelés a gödörből, a mélységből, a szabadulásnak a lehetősége. Ne csüggedj el, Ézsaiás, és ne add fel, ha azt látod, hogy senki nem tér meg. És azt látod, hogy egyedül vagy, és senki nem hallgat rád. És egy teljesen eredménytelen szolgálatra hívja el, és azt mondja itt, hogy ő megkérdezte, hogy meddig fog Uram tartani ez az állapot. És az Isten azt válaszolta, hogy addig, amíg üresek nem lesznek a városok, és üresek nem lesznek a házak. Testvéreim, már szinte mindenhol arról beszélünk Erdélybe, hogy mennek el a gyermekeink. Üresek a házak. Itt vannak a körösföljek, én nem tudom, szülőfalom körösföl. Ez egy gyönyörű, szép, magyar, tiszta, színmagyar, református falu. Egy pár, kettő, három román van. És ott voltam otthon most az 50 évesek találkozóján az osztálytársaimmal, és ők mondták el azt, hogy Miklós, az van a faluban, hogy már engedik, hogy bent ajánlják a házakat, csak rakjál benne pénz nélkül és tarskarban. Ezt testvérek, Kolozsvár mellett egy színmagyar falu. Felajánlják a házat, hogy beköltözhetsz, nem kell egy bani se, csak tartsd rendbe a házat, mert üres, ha nem, megy tönkre. És drága testvérek, most olyan helyekre megyek Magyarországra, hogy már voltam, amikor Tápiósz elén is, ahol Nagy József fekete gyarmati lelkipásztor testvérem szolgál, bementem a városba, nézem, hogy mi van itt, megyek a főutcán végig, minden harmadik, negyedik háznak az ablakának kapujára, kitéve eladó, 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 eladó. Hol vannak itt az emberek? És drága testvérek, akkor beszélek emberekkel, és az egyik, erről beszéltünk a bejövetel előtt is, hogy a legtöbb most, akiket lelki gondozok, több százan vannak, akik az interneten írnak, és lelki gondozást kérnek az interneten, és drága testvérek, egyik Londonba, a másik Torontóba, a harmadik Madridba, a legtöbbje Bécsbe, a kín Németországba, testvérek, tömegesen. És szeretném elmondani, testvérek, azt, hogy az, hogy a házaink üresen maradnak, ez jel. Ez jel. Higgyétek el, hogy jel. Azt mondja itt az Isten, amikor Ézsaiás megkérdezi, hogy Uram, meddig tart ez az állapot, hogy nem akarnak megtérni? És azt mondja az Úr, hogy addig, amíg a házakban nem lesz ember. Amikor a lelkipásztori szolgálatomat elkezdtem a Szilágyságba, középlakon 4 évet szolgáltam, a 4 év alatt, azóta nem tudom, hogy mi történik, de a 4 év alatt eltemettem 21 olyan embert, akivel együtt eltemettem a nevét, és üresen maradt teljesen a háza. 21-et a 4 év alatt. 21 ház üresen, és 21 magyar név kiveszett teljesen a faluból. Drága testvérek, addig, ameddig meg nem tér ez a nemzet és ez a nép, addig üresen maradnak a házak, lakatlanok lesznek a falvak, a föld pedig pusztává válik. Nem kell a föld senkinek. Pusztává válik a föld, elhagyatott lesz az ország, de úgy, ahogy a csernek vagy a tölgynek kivágás után megmarad a gyökere, ez a gyökér szent mag lesz. Drága testvérek, tudjátok, hogy miért vannak a gyalui csendes napok, és mi a mi reménységünk? Az én reménységem az, és azért szolgálok, és azért megyek, hogyha még találok egyet-egyet itt, amott, akit ki lehet hozni a vakságból, akit ki lehet hozni a sötétségből, az megszabaduljon. Ezért, ha ezen a hétvégén az Isten megnyitja a szemedet, idős Lőrinc János lelkipásztor, avval az igével kapcsolatosan, hogy szükség nektek újjá születnetek, mert aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Ő úgy magyarázta mindig ezt az igét, hogy aki nem születik újjá, az a másik emberbe se láthatja meg az Isten országát. Én se láttam meg. Csak azt láttam, hogy az a 3 református pap, aki ott van Berekfürdőn az evangelizáción, ezek valamiben másak. Ezek valamiben másak. Ezek boldogok. Ezeknek ragyog a szemük. Csillog az arcuk, pedig nincs okuk rá. Mert halnak meg. Meg egyedül maradtak. És mégis testvéreim, éreztem, hogy másak, miközben a bennem lévő démoni lélek éreztem, ahogy ütközik a bennük lévő isteni lélekkel. Ezt én érzékeltem akkor a találkozásnál, hogy másak, de nekem nem tetszenek. Nekem először, amikor Viski Jánossal is találkoztam, megtéretlenül nem tetszett. Hogy néz ki a beszédet? Tessék?
Most már jól nézel ki,
igen. Úgyhogy testvérek, de ez így van, ez mint a kisülés, amikor a hívő találkozik a hitetlennel, nézzétek meg, hogy a két lélek nem egyezik. Nem így van? Érzed, hogy nem egyezik a szó, nem egyezel vele, és a testvérek, amikor elmegyek hívők közé, akkor úgy gyanúsan néznek, hogy jön egy református pap, itt most mi lesz. Ez most itt el fog intézni bennünket. Ők várják a palástos papot, hogy le fogja beszélni őket a megtérésről, és akkor testvérek, az a csodálatos és az a pecsét, ahogy a románokban lévő lélek bizonságot tesz a bennem lévő lélekkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és leszáll a terembe az Isten lelke, és betölti a termet az Isten békessége, és ott mindenki tudja, hogy azok románok, ez magyar, mi baptisták, ez református, de testvérei vagyunk egymásnak. Mert egyezik a lélek. Stimmel a lélek, testvérek. És ahol stimmel a lélek, ott tudnak együtt énekelni, ott tudnak imádkozni, ott tudnak éjfél utánig beszélgetni egymással. Testvérek, érződik az, ahogy a benned lévő lélek a másikba lévő lélekkel együtt bizonságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És én azt kívánom neked, hogy ezen a hétvégén az Isten nyissa rá erre a szemedet. Nyissa meg a szemedet, hogy meglásd az Isten országát a másikba is. Meglásd az Isten országát ezen a helyen, a gyalui villagunkba. És meglásd az Istennek az országát, hogy tárja ki az Úr az ő ajtaját előtted ezen a hétvégén, és tekints be a mennybe. Lásd meg, hogy mi van a mennybe. Az Isten el tudja húzni a függönyt. El tudja venni a leplet a szemedről. És egyszerre lehúl, és világos lesz minden. És látsz. És ez lesz a bizonságtételed. Én egyet tudok, vak voltam, és most látok. És drága testvérek, érdekes, a szemünk világával megváltozik a beszédvilágunk is. Megváltozik a beszédünk is, testvérek. És Isten gyermekeivé válunk, és Istennek evangéliumát vihetjük, és hirdethetjük, ahelyett, hogy panaszkodunk, ahelyett, hogy káromkodunk, ahelyett, hogy pletykálunk, ahelyett, hogy szidalmazzuk egymást. Isten adja meg mindannyiatok számára azt, hogy ezen a hétvégén itt gyaluban kitisztuljon a beszédet, és kitisztuljon a szemet, és kitisztuljon a szívet. Azért hozott ide Isten, mert közel jött hozzád az ő országa. A román fordítást nagyon szeretem ebben az igével kapcsolatosan, mert az közvetlenebb. Ön parecialui Dumnezeu s-a apropiat de tine. Most, ma este, ezen a hétvégén az Isten országa közel jött te hozzád személyesen. Ön parecialui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Itt van közöttünk az Isten országa, testvérek. Lépjetek be az Isten országába. Fogadjátok be az Isten országát, hogy ne csak közöttünk legyen, hanem bennünk is, mindegyiketekbe, hogy egyezzen a bennünk lévő szent lélek. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás a mi szívünk azért, hogy félretettél minden akadályt ezen a hétvégén, és kivétel nélkül mindenki eljutott
a gyalúi csendes napra. Uram, a feleségemért, az egyedüli hiányzóért imádkozok, és előbbbe viszem. Kérlek, hogy gyógyíts meg őt, Uram, hogy örömmel énekeljen és hálát adhasson, és most otthon az ágyban vigasztald meg, Uram, adj enyhülést a lázban, a köhögésben, a hülésben, Uram. És Uram, kérlek, hogy azok, akik eljöttünk és eljutottunk erre a helyre, te áld meg a mi itt létünket, add, Uram, hogy megtisztulásunkra legyen, hogy kitisztuljon belőlünk a genny, a lepra, a bűn, hogy megtisztuljon a szívünk, és a szívünkkel együtt a nyelvünk, a szánk, a szemünk, a gondolatunk, a beszédünk, Uram. Kérünk téged, hogy ezen a hétvégén érints meg bennünket is az oltáról vett parázsa, és Uram, ha éget is, ha kemény is, Uram, ha fájdalmat is jelent, de add, Uram, hogy megtisztuljunk azoktól, a dolgoktól, amiben, Uram, meg kell tisztulnunk. Nyisd meg a mi látásunkat, nyisd meg a mi hallásunkat, és add, hogy drága legyen minden ige, ami számunkra, minden tanítás, ami elhangzik ezeken az alkalmakon, amit kézhez kapunk, amit elolvasunk, Uram. És add, Uram, hogy a hívőknek a hite növekedjen, megerősödjön. Imádkozok azért, hogyha valaki elbukottan jött ide, azt emelt fel. Ha valaki meggyengült és elfáradt, azt erősítsd meg, vigasztald meg, Uram. Arra kérlek, hogyha van közöttünk olyan, aki gyászol, akinek fájdalma van, keserűsége van, te töröld le az arcáról a könnyeket, és te adj, Uram, neki vigasztalást, és imádkozok, hogyha van valaki közöttünk, aki megkötözött, aki bűnös, aki elveszettnek érzi magát, mint ahogy Ézsaiás is, ahogy megállt te előtted is, látta maga nyomorúságát, elesettségét, bűnét, de te megkönyörültél rajta, hogy könyörülj meg azon is, aki így van itt, és szabadítsd meg. És Uram, ne engedd, hogy a bűnt hordozzuk, hazavigyük, hanem segíts, hogy letehessük itt a te kereszted alatt, és megszabaduljunk tőle. Legyen áldott a te neved, hogy közöttünk vagy, hogy van kihez mennünk, hogy van, aki megért bennünket, mert minden nyomorúságunkat átérezted, mindenben, Uram, velünk együtt éreztél. Köszönjük, hogy megérted a mi imádságunkat, és válaszolni, cselekedni is fogsz arra. Tied legyen a hála ezért, a dicséret, a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Amen. Drága testvérek!